Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Isten hozta a testvéreket. Úgy gondolom, hogy ez a legtöbb, amit kérhetünk ezen a reggelen az Istentől, ami kifejeződött ebben az énekben is, hogy tegye rám Isten a kezét. Védjen és oltalmazzon bennünket. Adjon nekünk új életet, és segítsen bennünket abban, hogy húsvéti emberekként tudjunk élni, vagyis a keresztségünkből tudjunk élni. Mindig megadott szándékra kell általában imádkozni, a papnak még ezt is elő szokták írni. Csodál ezen a mai napon ilyen nincs. Senki nem kért külön ilyen szándékot, így most az én fantáziám is megmozdulhat. Nagyon szerény a fantáziám. Azokért mutatom be, akik most eljöttek. De azért külön szeretnék néhány emberre emlékezni. Tegnap volt 2 éves, fönt a Jólánban pápolyból szokta ő nézni a szentmisét. Aztán tegnap volt 11 éves úr, aki itt a nagyokhoz csatlakozik és énekelte. És hát tegnap volt 50 éves az antik boldogító testvérünk, Márti. És hogy megálljon a sor, jövünk kifele, mondja Rita, aki a mi főénekesünk, hogy az ő kisfia meg ma 1 éves. Hát szóval színes ez a família. Kérjük a krisztusi család számára az Isten oltalmazó kezét. Első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett és hírül adta neki. Elvitték az urat a sírból, és nem tudom, hová tették. Péter és a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett és látta az ott hagyott gyógy leplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az ott hagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt össze magra egy helyen. Amikor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz, látta mindezt és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, Jézusnak föl kellett támadni a halálból. Ezek az evangéliumok.
Áldunk téged, Krisztus!
Kedves testvérek! Nagyon fontos tanítás hangzott el felénk ebből az énekről, amit mindannyian énekeltünk, ezt a napot az Úr Isten adta, örvendünk és vígadjunk rajta. Úgy gondolom, húsvétot ünnepelni csak ebben a tudatban lehet, hogy ezt a napot az Isten szerezte nekünk. És talán érdemes arra odafigyelnünk nekünk, akik elsősorban a Teremtő Isten bűvöletében vagy bűvkörében élünk, a Teremtő Istennel még azok is nem egyszer kiegyeznek, akik egyébként alkudoznak az Istennel, vagy akár még tagadják is, és sokkal kevesebbet foglalkozunk még mi keresztények is azzal az Istennel, akinek nekünk ezt a napot szerzette. Sokkal kevesebbet foglalkozunk a szeretet Istenével, az Atya Istennel. Szentírás figyelmeztet pedig bennünket, nagyon nagy isteni tett a teremtés, de ennél még nagyobb az újjáteremtés. Még nagyobb a világ megváltása. Még nagyobb az ember életének a megújítása, amit imádkoztunk a szentmise, olvassuk a könyörgésében is. Teremts bennünket újjá. Ajándékoz nekünk új életet. Húsvét ennek a megújításnak, megújulásnak, az új életnek a jegyében ünnepelhetünk. Testvérek, azt gondolom, hogy a harmadik évezetben különösképpen is oda kell figyelnünk ezekre a szempontokra, ami 2000 esztendősek, de nem biztos, hogy mindig eléggé ezek a szempontok voltak a kereszténységünk motiváló. Talán a meghatározó igen, de a motiválói kevésbé. Miről van szó? Arról, hogy az Isten egy egészen radikális, újabb, radikális kezdést akar az emberrel, az egész emberiséggel, a világgal. Igen, úgy gondolom, hogy a harmadik évezet első éveiben közeli nekünk ez a gondolat. Valamit radikálisan újat. Valami egészen újra van szüksége az embernek, az emberiségnek, az egész világnak, hiszen vészteljes jelekkel tart. Hogy csak egy pillanatra idézem vissza a tegnap éjszakai üzenetet, a tegnap éjszakai igen hirdetést. Igen-igen nagy szükségünk van egyrészt az Úrnak erre a bátorítására, ezekre a rövidke megfogalmazásokra, békességre. És arról szóltunk éjszaka, hogy mit jelent békességszerzőnek lenni. Aztán az, hogy ne féljetek. Mennyire nagy szükségünk van az Úrnak erre a bátorítására, hogy ne féljetek. Hiszen annyi minden bizonytalanít el bennünket. Annyi minden történik körülöttünk meg velünk, hogy erre az isteni bátorításra igen nagy szükségünk van. De ilyeneket mondtam éjszaka. Az ölelkező egyneműek üzengetnek nekünk, és majdnem, hogy eszményül akarják állítani a gondolkodásukat és az életüket. Elaggott idős embereknek eutanáziát kínálgatnak. A fiatal anyáinknak jutányos áron magzatgyilkosságot. Félelmetes világban élünk. A vallásukat komolyan gyakorló keresztényeket együgyűeknek, ostobáknak tekintenek. és egyesek még szolgálatot is vélnek teljesíteni, amikor szívesen kiirtanának minden keresztét. Félelmetes erkölcstelenség uralkodik, az ökölyjog érvényesül, a nincstelenek éhen halnak, a gazdagok pedig egyre több jóval dúskálnak. Hát ijesztő ez a világ, ha belegondolunk. Ezért van oly nagy szükségünk egy radikális újrakezdésre. Oly nagy szükségünk arra, hogy mi keresztények egy új életet éljünk, húsvéti életet. És természetszerűen félelemtől mentesen, mert aki fél, az képtelen bárminek alkotása. Testvérek, húsvét váratlan. Húsvét kiszámíthatatlan. Húsvét valami olyan, amit el sem tudod képzelni az ember. Mit keresitek az élőt a holtak között? Nincs így föltámadt. Hát egészen természetes emberi gondolkodás az, hogy aki meghalt, az befejezte az életét. Mit keresitek az élő napotnak között? Kapják a figyelmeztetést, az asszonyok kapják az apostolok, és kapja ezt a figyelmeztetést az egész világ. Húsvét valami olyan, amit el sem tud képzelni az ember. Kiszámíthatatlan. És nem lehet megvádolni az apostolokat azzal, hogy fantáziáltak. Ezek az emberek nagyon egyszerű, reális emberek voltak. Valamiképpen a húsvét azt a teológiai igazságot hangsúlyozza, illetve a húsvétnak az igazságát, ez a teológiai adágium fejezi ki talán legjobban, credo quia absurdum. Hiszek, mivel abszurd az egész. Hiszem, mert emberileg ez elképzelhetetlen, logikailag lehetetlen. Valami olyanról van szó, amit csak az Isten gondolhat. És testvérek, pontosan a mi hitünkkel kapcsolatosan kellene ezt a kijelentést, ezt a teológiai fogalmat jobban tudatosítani. Credo quia absurdum. A mi hitünk sem következtethető ki. A mi hitünk sem logikus. Nem lehet kiszámítani. És pontosan ezért az őskeresztények és a kereszténység első időszakában a húsvét és a keresztség nagyon összetartoztak. Pontosan azért, mert akkor felnőtteket kereszteltek, és csak azokat keresztelték meg, akik megvallották a hitüket, ami igazából abszolút. Aminek nincs igazából emberi logikája. Tegnap este arról beszéltem, hogy a szelíd bárány most meg bennünket. A szelíd bárány most meg bennünket a keresztségben, és leszünk az atyának a szeretett fiai. Az őskeresztényeknél a keresztségnek teológiája volt. Hát mi is tanultuk a hittanban, a keresztség az első és a legfontosabb szentség. És mintha ez úgy elhomályosulna. Az ős egyházban ennek megfelelő gondolatisága volt a kereszténység. A keresztség. Felnőtteket keresztelték, és ez úgy történt, hogy meghívták az embereket, aztán kiválasztották őket, aztán megszentelték őket. Istennek legyen hála, az új emberben olvasom, hogy hány helyen kereszteltek tegnap este, tegnap éjszaka felnőttek, akiknek az életében ez a teológia kézzel fogható. Meghívnak, aztán kiválasztanak, fölkészítenek és megszentelődik az ember. És kifejeződik a keresztségben ez a megújulás, amikor alámerül, és kiemelkedik, és új emberként éli az életét. Nagyon fontos ez a szimbolika. Sajnos a keresztségre ez a teológiája, mintha a mi gondolkodásunkban háttérbe szorul, pedig a keresztség az első és a legfontosabb szentség. Éppen ezért a húsvéti ember a keresztségéből érve. Ugye változtak az idők, tömegek lettek keresztényé, vagy tömegeket kereszteltek meg, inkább maradjunk ennél a megállapításnál, és aztán gyermekeket keresztelni. Ezek a keresztelések igazából majdnem ilyen besorolások. Pontosan a keresztségnek ez a mélysége, és sikkad el. Amikor egy ember nem tud számot adni igazából a hitéről, de valami megérinti, valami megragadja, tűz támad benne, és ehhez a Krisztushoz tartozik. És új életet él ettől kezdődően. Azt gondolom, testvérek, hogy akkor, amikor annyi baj van a világban, akkor, amikor a kereszténységünk is elfáradt, minimum a civilizált világ kereszténysége mindenképpen, ne áltassuk magunkat Európában és az egész civilizált világban a kereszténység leszálló árkodó. És azt gondolom, hogy pontosan ezért, mert ezt a radikális kezdést, ezt a hitre hivatkozó teológiát, mintha modern ember nem akarná érteni. Meg hát persze az egész egyházi gyakorlatunk szerint szolgálta. És állandóan kétségbeesve panaszkodunk, hogy ez a globalizáció ezt a hatalmasra nőtt embert egyre inkább törvényé. És jajgatunk miatta. És ez az igazság. Egyre kevesebbet számít az ember. És egyre töpörödik, egyre kisebb lesz, miközben hatalmas tetteire hivatkozik. Testvérek, ha mi komolyan akarunk húsvétot ünnepelni, akkor erre tudatosan kell gondolnunk, hogy a húsvét a megkeresztelt emberek világ. A húsvéti ember a keresztségből él. Akit meghívtak, akit kiválasztottak, akit megszenteltek. Nagy Szent Leó pápa hivatkozik erre, amikor azt mondja, ismerd föl, ó keresztény, a méltóságodat. Hát meghívtak, kiválasztottak, megszenteltek a királyi padságot. Szent nemzet vagy. Nagy Szent Leó pápa erről beszél. Erről a méltóság. Aztán évszázadokon át ezt úgy meghagytuk a szerzeteseknek, meghagytuk a papi hivatás választóknak, ők a kiválasztottak, ők a meghívottak, ők a megszenteltek. A keresztség az első is lett. És mindannyian ilyen vagyunk. Ismerjük fel végre a méltóságot. És ez pontosan ezt jelenti, amiről egész eddig szóltam, hogy ebben a világban, amely erkölcsi válságban van mindenképpen, ennek a Krisztusnak az üzenetét kell elvinni, testvérek, úgy, hogy nem nekünk kell találni üzenetet, Az üzenet talál meg mindent. Ha megtalált bennünket Krisztus üzenete, nincs így feltámadt, akkor az életet fogjuk hirdetni. Ezek az asszonyok, akik rohantak oda a sírhoz, meg ment a Péter is, meg János is. Nagyon, nagyon érdekes, amiről szó van. A görög szentírás azt mondja, ezek az asszonyok megzavarodtak, féltek, nem tudtak hova lenni. A görög azt mondja, hogy extázisban voltak. Extázi. Nem arról van szó, hogy tanácsban. Tudjuk, mi van extázisban. Nem tudjuk. Magukon kívül voltak. Igen, valami érintettségről van szó. Ez nagyon érdekes, azért egy pillanatra nem akarom ezt a kérdést tovább vinni, csak megjegyzem. Milyen érdekes? Ezek az asszonyok utána híreztették ezt, amit tapasztalt. A Péternek hazamentek. Milyen érdekes? Asszonyok meg a férfiak közöttük. Nem kell itt a női egyenjogúságért küzdeni. Az asszonyok híreztelték, a férfiak meg hazamentek. Nézd! Föl kell ismerni a Bibliából azokat a lényeges proporciókat, amikre hivatkozva a méltóságunk kibontakozik. Kedves asszonyok, az önök méltósága, bibliai értelemben. Férfi emberek néha szégyenkeznek. Vagy inkább. Nem nekünk kell húsvétkor kitalálni az üzenet. Nem meséket kell hirdetni, meg jámbor, üzeneteket fogalmazgatni, kegyelem, kellemes, meg elféle, ugyan, mi az, hogy kellemes. Az üzenet talán, és ez az üzenet a keresztségből támadó igazság, testvérek, életszerűbbnek kell lenni a keresztény. Élet közelinek kell lenni a kereszténységünknek, ha azt akarjuk, hogy ahhoz a Krisztushoz tartozzunk, aki értünk meghalt és föltámadt. Akinek a nevére megkeresztelünk. Meghaltunk a bűnnek és új életet élünk. Ami persze megint nem azt jelenti, hogy a bűn akkor eltűnt a világunkból, ó, de hogy, de azért. A gonosz Sátán, aki foglyul ejtett bennünket, megkötözte a Krisztus. És ez hatalmas lehetőség. Még ha lefelé is húz bennünket, azért mi az Istenbe kapaszkodva egy más irányba indulhatunk. Nagyon fontos testvérek, hogy életközeli legyen a kereszt. A való világba beletartozó, egy képpel befejezem. Németországban állítólag a nagypénteki szertartást valaki megszavart egy bolond, egy pszichiátriai beteg. Ünnepelt a nép, ő bement a templomba, és nagy régiót. Mert hangoskodott és mondta magáét, és szólta a szitkokat, átkokat a falakon belül. Jámbor, buszkolható. Akik éppen azokért imádkoztak, akiket kirekesztenek, akik a peremre kerültek, akik a megvetettek, akik a nyomorultak. Hopor ember, az én népem. Mit tettél vele? Állítólag. Becsületükre legyen mondva, nem engedték magukat zavarni, nem lett pánik. És aztán valaki oda ment ehhez az emberhez, és azt mondja neki, mi ismertük egymást. És abban a pillanatban ez az ember lecsendesedett, és honnan? Hát a hajléktalan számára. És abban a pillanatban ez az ember megnyugodott. Mert abban a körben, ahonnan őt kilökték, mert arra is hivatkozott, hogy egyszer valamikor a bolondérirája miatt a templomból kidobták, abban a körben valaki van, aki azt mondta, hogy ismerlek téged, a hajléktalan szállító. Kedves testvérek, hát erről van szó. Ismerjük-e azokat, akik kirekesztettek? Kinek, hánynak mondjuk? Mi ismerjük. Van-e mindegyikünknek legalább egy ilyen ember? Legalább egy. Tavaly végigjártunk egy csomó plébániát Budapesten. Próbáltuk őket a legszerencsétlenebbek szolgálatára bevonni minimális kérésekkel. Sehol nem találtunk meghallgatást. Sehol! Közben biztos vagyok benne, hogy minden templomban végtelen nagy buzgóságban, nagy csütörtököztünk, nagy péntekeztünk, nagy szombatoztunk, minden kér vele hétében, hóhétében, és ez annak a Krisztusnak a hangján énekeljük, aki maga a kirekesztett. Aki bement a zsinagógába, és nem átallott a középre állítani a fogyatékost és meggyógyítani. És arról beszélni, hogy ezeket szereti az Isten. És azt mondták rá, hogy lázít. Meg kell halnia. Pedig csak erről beszélt, hogy jót tett velük, meg azt mondta, hogy őket szereti az Isten. Uram, hogyha lehet, hogy jobban, mint a zsinagógában, ott buszkorkodó sokan. És meg kellett halni, mert lázítja a népet. Testvérek, élet közelének, valóság szerintnek kell lenni a mi kereszténységünknek, ha ennek a Krisztusnak, a kirekesztett Krisztusnak akarunk a követői lenni, ha hozzá akarunk tartozni. Ennek a világnak egy radikális megújulásra van szüksége. Az emberiség 80%-a éhezik. Az emberiség 80%-a szegény. Méltóságunknak megfelelően a mindennapok világában teszünk tanúságot róla, akkor mi újjászi nekünk, és a világ is lehet, és akkor a kereszténység teljesíti a világot. Azt mondtam, legyen élet közeli a kereszténység. Legyünk úgy a világban, mint a kovász a kegyében. Tudomásul kell venni, hogy központilag az elesettekről, a lázadókról, a kitaszítottakról nem gondoskodnak, de talán nem is lehet. Egészen biztos vagyok abban, sokkal nagyobb szerepet kellene ebben vállalni. Néha irigykedem a baptistákkal, irigykedem még a hídgyülekezetének a tagjaira is, akik anyagi áldozatokat hoznak azért, hogy a programjukat megvalósítsák. Mint a máltai szeretet szolgálat vezetője mindig adományokért könyörög az ember, és azt kell tapasztalni, hogy fillérekből a probléma nem mutató meg. Valami olyan lenne szükség, hogy mindenki rendszeresen, aki mondjuk ezt a keresztény szolgálatot felvállalja, befizetne egy összeget, hogy szisztematikusan próbáljuk felszámolni ezeket a emberek megalázó helyzeteket. Hát egyszer kereskedhetünk. Az áldozatkészségünket szintsük fel, és kérjük az Isten kérjét.
Thank you.